Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
Szent László király. 1046 körül születik Lengyelországban, és meghal 1095. július 29-én. Amikor a magyarok meghallották, olvassuk a gesztaírónál, hogy Magnus Géza király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben, buzgó és álhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal. Hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű, adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köt közepette a hajnali csillag, mely előzi a homályt. És miképpen a teli hold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog, fény lett népének közepette. Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő 4 évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól. A belső viszály hozta magával, hogy nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta meg a napvilágot. Születésének éve 1046. Atyja első Béla királyunk volt. Anyja Richéza, második Miciszláv lengyel király leánya. Két fiú és több leánytestvére volt. Az összes szomszédos uralkodóházzal rokonságba került, beleszámítva a két leghatalmasabbat, a görög és a német császári dinasztiát is. László egész életét sok küzdelem és megpróbáltatás jellemzi. Mikoron még lenn gyermekded volnál, kihozza Béla király jó Magyarországba, hogy dicsekednél te két országban, Magyarországban és Mennyországban. Letelepedél Biharváradon, írja kedvesen Szent László királyról szóló ének, a régi magyar irodalom egy gyöngyszeme. Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyától örökölte, aki mielőtt a lengyel király leányt megkapta, pár viadalban legyőzte az egyik pamerán vezért. Az ő feladata lett az ország megállapítása, mint Homan Bálint megjegyzi, vagyis a belső rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása. Az ország védelmében még, mint fiatal herceg, ismételten kitüntette magát. 22 éves lehetett, amikor az úzok, fekete kúnok betörtek az ország keleti részébe Salamon királykodása idejében 1068-ban. A kerlés melletti ütközetben döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában. Ő volt a csata főhőse, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő kun vezért, aki egy magyar lányt vitt magával, üldözőbe vette, legyőzte és a leányt kiszabadította. Jól lehet, előzőleg már súlyos sebet kapott a csatában. E hőstette valóságos legendával fonta körül alakját, s a következő századokban számtalan magyar templom falán megfestették. Ugyancsak döntő szerepet játszott, mint vitéz katona a Salamon király és Géza bátyja közötti testvérharcban. A Mogyoródi csatában 1074-ben bátyját győzelemre segítette, s uralmát biztosította. 1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából, jól lehet, Salamon még életben volt, át kellett vennie az ország kormányzását. Lelkületére jellemző, hogy nem koronáztatta meg magát, mert csak békességet kívánt, mint a krónikás írja, hogy visszaadhassa Salamonnak az országot, és magának a hercegséget tartsa meg. Erre azonban nem került sor, mert az egész ország népe egy emberként állt mögötte. Hírneves és fönséges volt, mivel Magyarországot meggyarapította. Nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása. De erre nézve megjegyzi a krónikás, ezt a király nem kapzsiságból cselekedte, hanem azért, mert a királyi törvény szerint őt illette az örökség. László idejében különösen a délkeleti Kárpátokon túllakó kúnok jelentettek állandó veszélyt a magyar népre. Először 1085-ben Kutes fejedelem indított támadás Salamon izgatására, aki nem tudott belenyugodni országa elvesztésébe. Hatalmas sereggel tört be, de László rájuk rontott, s a kúnok úgy menekültek, mint tépett tollú vadkacsák a keselyük csőrétől. Sokkal nagyobb veszélyt jelentett az 1091-ben bekövetkezett betörés, mert a király akkor éppen Horvátországban tartózkodott. Az ellenség végigpusztította az ország keleti részét, rengeteg rabot és zsákmányt hurcolva magával. Halván az ország veszedelmét, László sietett vissza a népe védelmére. Még idejében sikerült a kúnokat utolérnie. Egy ember kivételével az egész sereget megsemmisítette, vagy fogságba ejtette. Ekkor történt, hogy a csata hevében egyszer csak fölkiáltott. Atyám fiai, ne öljük meg ezeket az embereket, hanem csak ejtsük fogjul őket. Hadd éljenek, ha megtérnek. A többi hadjáratban, Oroszországban, Lengyelországban vagy a nyugati végeken mindig arra törekedett, hogy azt a részt támogassa, ahol az igazságot vélte. 7. Gergely és 4. Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A sok háborúság, amit kényszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle a következő vallomást. Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni, igen súlyos bűnök nélkül. Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai arra bírták Lászlót, hogy a végeket megerősítse. Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott. Kiépítette e keleti részeken a közigazgatási szervezetet, így módon politikai egységgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északnyugati részeken is ő kezdte meg, de Kálmán király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert. A politikai szervezés munkájával párhuzamosan haladt az egyházi élet megújítása, intézményeinek újjászervezése, továbbfejlesztése. A meglévő székes egyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította. A megkezdett templomi építéseket befejezte, új egyházak és kolostorok egész sorát alapította. Szentjobbon, a Tolna megyei Bátán és a Nyitrai Koloson bencés kolostorokat létesített. Somogy várott, francia bencéseknek építtetett monostort. Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a püspökségekről is. A Váci székesegyházat befejezte. Újakat épített Váradon. Templomot rakatász Íz Máriának, kiben most nyugoszol, menden tisztességvei. És Gyulafehér várott. A kalocsai érseki egyházmegyét átszervezte, Bácsra helyezte át a székhelyet, ahol 1091-ben új püspökséget alapított Szent István tiszteletére. Igen fontos szerepet töltött be uralkodásában az igazságszolgáltatás újjárendezése. Az évtizedes testvérharcban és az egyéb belső küzdelmekben erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Különösen elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak az erkölcsi életet szabályzó törvények. Ezt nem tűrhette az a László, akiről a krónikás ilyen jellemzést ad. Minden ítéletében Isten félelmét tartotta szeme előtt. Ezért uralkodása második évében, 1078-ban Pannonhalmán a papság és az előkelők jelenlétében szigorú törvényeket hoztak a megrendült vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az előkelő és gazdag embereket sem. Az 1092-ben Szabolcsba összehívott zsinaton intézkedtek a papok házassága ügyében. Tilalmazták az egyházi javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök megtartását. Szabályokat léptetett életbe az erkölcsi élet védelmére, mind a házasságon belül, mind azon kívül. Közismert volt László vendégszeretete. Nem egy királyi vagy fejedelmi sarj talált nála menedékre. Udvarába neveltette fivére Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint András király Dávid nevű fiát. A magyar nemzet és az egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor István, Imre és Gellért erekjéit 1083-ban fölemeltette, az egyházi és világi nagyok, valamint hatalmas néptömegek jelenlétében. Ezzel a magyar népnek a saját nemzetéből adott szent példaképeket. Szinte állandóan a tenyerén hordja, kardja élén hordja az életét. Minden pillanatban kész odadobni az egyháznak, hazának, mindennek és mindenkinek, akikben, amiben azt a két szentséget látja testet ölteni, amelyért élt, a magyar ügyet és az Isten ügyét. Egész élete eljárásai, intézkedései a szentség jegyét viselik magukon. Már a krónikás is úgy jellemzi, mint aki mindenkor rugalmas volt és szelíd. Vigasztalta a bajtól sújtottakat, fölemelte az elnyomottakat, az árvák kegyes atya volt. Az ország minden lakosa csak kegyes király néven emlegette. Egyik legszebb jellemvonása a megbocsátás volt. Salamont nem büntette meg a kor szokása szerint, csak fogságra vetette egy időre. S ő maga folyvást imádkozott Salamonért, hogy térjen meg Isten törvényéhez. Az ének László külsejét sem győzi dicsérni. Te arcú teljes, szép piros valál, tekintetedben embereknél kedvesbb, beszédedben ékes, karodban erős, lám, menden te ejtesz, ki te veled küzdik. Tagodban ékes, termetedben díszes, vállattól fogva menedéknél magasbb. Csak szépséges császárságra méltó, hogy szent korona téged méltán illet. Épp így kitűnt lelkével. Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként vadoroszlán. Amikor tehette, szeretett félrevonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága nyilvánul meg az alakját körülfonó legendákban is. Az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad. Éhező katonái táplálására szarvas csordák jelennek meg. Imájára víz fakad a sziklából. Az ellenség elé dobott pénzei kővé változnak. Ugyanígy lesz Szent László füve gyógyír a betegség ellen. Nem csoda, hogy híre a határon túl is elterjedt. Benne látták a kor egyik legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert 1095. július 29-én az örökké valóságba költözött. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott boldog teste, ahogy Arany János fogalmaz. Később pedig Nagyváradon helyezték végső nyugalomra. Kultusza halála után hamarosan kifejlődött. Tulajdonképpen maga a nép avatta szenté, mielőtt az egyház hivatalosan megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nem csak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan elterjedt. A Szent Király erekjéibe vetett bizalom egyre növekedett. Szokássá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották 1134-ben a nemzeti zsinatot. Harmadik Béla király sürgetésére, harmadik Celesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta. A Szent Lovag király hatása népek körében az idők folyamán csak növekedett. Egyesek szerint Szent Istvánét is felülmúlta. A nagyváradi székesegyház előtt állították föl híres lovas szobrát, a kolozsvári testvérek alkotását, amely az ének szerint fénylik, mint a nap, ragyog, mint az arany. Állítólag ennek mása a győri székesegyház hermája, amely fenséget erőt s egyúttal nyájasságot is sugároz. Ez volna a Szent Király igazi arca. Mindig győzelmes, Bátor László lett a katonák védőszentje. Nevének oltalma alatt vonultak a csatában, s ez volt a csatakiáltásuk. Szent László, segíts! 1684-ben a törökök ellen fölszabadító háború idején egy külföldi fültanú elbeszélése nyomán följegyezték, hogy a katonák a tábortűznél fél óráig zenéltek és magyar vígdalokat mondottak Szent László tiszteletére, kinek épp aznap ünnepe volt. Tehát tisztelete még akkor is elevenen élt. Prohászka Ottokár fogalmazta meg legkifejezőbben. A magyar eszmény Lászlóban lett keresztényé és szenté. A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nemzet hősévé lett. Ilyennek érezte és tudta az énekszerző is. Idvezlégy, kegyelmes Szent László király, Magyarországnak édes oltalma, te Szentléleknek tiszta edénye, Szűz Máriának választott vitéze.